kedves gyülekezet, és ahogy a múltkoriban is mondtuk, a gyülekezet kedves azon része, akik felvételről hallgatják majd az Isten tiszteletet, kedves Horváth Adél és mások is, hónapról hónapra ebben a egyházi esztendőben a győzelmes életről gondolkodunk, mert nem vereségre hívott el bennünket az Isten harcokra és győzelmes harcokra. A legnagyobb küzdelmünk persze az önmagunkkal vívott küzdelem, hitetlenségünket, kislelkűségünket kell gyakran leküzdenünk ahhoz, hogy Isten belevihessen nagyobb próbákba, és nagyobb ügyekért is elindíthasson bennünket. Mindig megnézzük, hogy mi a hónapnak az igéje, és ebben általában követjük a egyházi esztendő bibliai vezérfonalát is. Ez Máté evangéliumának a 18. részéből a 20. vers volt, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Nem csak arról szól, hogy az egyháznak Biblia szerint nem az az ismérve, hogy vannak ezren, 20 000, és legalább 20 éve együtt működnek, hanem ha mától kezdve ketten, hárman együtt vannak, az Úr köztük van, és ott van egyház, ahol Isten, mi Urunk Jézus Krisztus által jelen van lelkünkben, gondolatainkban és igéjében. Most, amikor a közös győzelemre gondolunk, és a ketten vagy hárman együtt vannak, hiszük, hogy azért vannak együtt, ez az ige is erről szól, hogy közösen győzzenek, egymást támogassák, mint ahogy hárman voltak Mózes és segítői, amikor egy ütközetben tartották jobbról-balról az imádkozó Mózes kezeit. Így tudjuk, hogy nem magányos harcosok vagyunk, hanem Isten közösségben hív el minket, és a közösség együtt végzi azokat a küzdelmeket, amely végén megtalálta a győzelmet. A honfoglalás történetéből van a mai igénk Józsué könyvének a 3. részéből. Olvasom az igét. Felkelt Józsué jó reggel, és elindultak Sittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő és Izrael fiai minnyájan, és megaludtak ott, mielőtt átmentek volna. Így történt, hogy 3 nap múlva, azután, 3 nappal azután, hogy átmentek a vezérek a táboron, és parancsoltak a népnek, mondván, mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládáját, és a légi nemzetségéből a papokat, akik hordozzák, azt ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Csak hogy legyen köztetek és a között, mint egy 2000 sinkinyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A papoknak is szólt Józsué mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvették azért a frigyládát, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig mondta Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. Te azért parancsolj a papoknak, akik a frigyládát hordozzák, mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljatok meg a Jordánban. Ekkor mondta Józsué Izrael fiainak, járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak, a ti isteneteknek szavait. És mondta Józsué, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül elűzi előletek a Kananeust, Hitteust, Hiveust, Perizeust, Girgazeust, Emoreust és a Jebuzeust. Ime az egész föld urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon. Most azért választatok magatoknak 12 férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. És lőn, hogy amint megindult a nép az ő sátraiból, hogy által menjen a Jordánon, és a papok a fridládának hordozói a nép előtt, és amint a láda hordozói a Jordánhoz jutottak, és a láda hordozó papok bemártották lábukat a víznek szélébe, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden ő partjai felett, megállt a víz, amely felülről folyt alá, és állt egy rakásban nagy messzire Ádám városánál, amely Zortán mellett volt, a puszta tengere, a Sós-tenger felé alá folyó víz pedig egészen elfutott, és által ment a nép Jerikó előtt. A papok pedig az Úr fridládájának hordozói ott álltak a szárazon, a Jordán közepén bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen átment a Jordánon. Kedves gyülekezet, több üzenete is van ennek a szakasznak, hasznosítható üzenete egyéni küzdelmeinkben is, közösség harcaiban egyaránt, mert úgy is szoktuk mondani, hogy az egyház most ebben az időszakban a küzdelmes életét éli, és az a fajta kibélelt megnyugvás, amelyet némelyek esetleg mostanában keresnek, vagy át is élnek, hát az majd az örökké valóságban adatik meg. Nagy kár, ha valaki félreérti a földi életének a helyzetét, azokat az eseményeket, amelyek érik, mert hiszen Isten a megtapasztalásokat, a csodákat a küzdelmek közben akarja és tudja adni. A nyugalmas időszakban nem kell csoda ahhoz, hogy éljünk, noha erre is azt mondhatjuk, hogy minden nap csoda, a nap sok-sok kis csodáját is szabad a hívő embernek számba venni és örülni, és ahogy testi erőnk fogyatkozik, úgy egyre inkább igaz ez, hogy minden nap csodákat, örömöket élünk át. És kellenek a csodákhoz emberek. Minden szinten, akiken keresztül Isten közhírré teszi és véghez viszi a maga csodáit. Milyen nagy kár, hogyha elfut valaki a csoda elől, és bebújik valamilyen emberi békességnek az odujába, és onnan próbálja meg megélni azt az időszakot, amíg majd elvonul a vihar. Mi szeretnénk Istennek a rejtekében maradni és átélni azt a békességet, amit nem ronthat meg semmiféle földi, emberi, mulandó hatalom. Hát nézzük ezt a történetet. Már az első fejezetben olvasunk arról, hogy Józsué kihirdeti, hogy elérkezett a honfoglalásnak a pillanata, ott vannak közel a Jordánhoz, Jerikó átellenében, a mai Jordánia területén, ami honfoglalás pillanatában 2,5 törzs letelepedési helye lett, és amikor odaérkeznek az átkeléshez, nem indulnak neki azonnal úgy, ahogy vannak a honfoglalásnak, hanem alszanak rá egyet. Ezzel kezdődik ez a fejezet, hogy felkelt Józsué, jó reggel, elindultak Izrael fiai mindnyájan, és megaludtak ott, mielőtt átkeltek volna. Szeretem a Bibliában azokat a részeket, amikor valaki azért megáll enni még, miközben az Úr csodái végbe mennek, vagy íme megalszik. Ott olyan emberiek ezek a dolgok, és azt is kihalljuk belőle, hogy Isten nem hajszol bennünket pihenés nélkül, csodáról csodáról, hogy elvégzendő feladatok hasonlóan kell, hogy teljesüljenek, mint ahogy ő a világot teremtette. Mintha Isten is aludt volna minden teremtési napra egyet, mert egyik nap világosságot teremtett, aztán megnyugodott, megszemlélte, amit elvégzett, és aztán másnap szétválasztotta az összenemlő dolgokat, aztán jönnek az élet jelei, amiket elkezd megáldani az Úr, de nem egy futtában űzetve az elvégzendő feladat terheitől, nem egyfajta munkamániában viszi véghez a maga művét, hanem időt hagy a pihenésre, a szemlélődésre, és így teremti meg végül a hétnek az utolsó napját, a szombatot is, ami a nyugalomnak a napja, és tanít arra, hogy tudjunk megállni, tudjunk szemlélődni, tudjuk megajándékozni magunk körül a szeretteinket, nem a semmit tevése, hanem az egymásra figyelés, az együtt örülés, a csodák elmúlt heti számbavételének a lehetőségével. Szóval megaludtak, mielőtt átkeltek volna a folyón. Aztán szemlélhetjük azt is, hogy ahogy mondtam az előbb, milyen szereplői vannak ennek a csodálatos eseménynek, és a csodáról egy kicsit később fogok majd beszélni. Ez egy első számú szereplője, Józsué, aki sajátos helyzetben van. Neki meg kell oldani a feladatokat. Végigjött a pusztán Egyiptomból, Mózessel együtt átvette azután a nagy vezértől a feladatot, miután az Úr eltemette Mózest, neki kell befejeznie a megkezdett munkát, be kell fejezni, ha az előbb a teremtés történetét mondtam, abban is benne van ez, hogyha megáll minden nap az Úr, akkor is a végére elkészül a mű, alakul az majd még tovább, de be kell fejezni szombatra a munkát. Belátható időkben gondolkozik a mindenható Isten is, hát akkor nekünk is így kell működnünk. Szóval valakinek be kell fejezni az elkezdett munkát. A cél nem az volt, hogy kijöjjünk Egyiptomból. Megállnék egy pillanatra itt, és átfordítanám ezt lelki üzenetre, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy a cél nem az, hogy a világot ott hagyjuk, hogy a bűneinktől megszabaduljunk. Vannak hívő emberek, akik megállnak ezen a ponton, és állandóan erről beszélnek, hogy ők nem csinálják ezt, nem csinálják azt, bezzeg a világ, és úgy érzik, hogy ez a sikerélmény, ez volt a cél, hogy Istent makulátlan teremtmények imádják ezen a földön. De ez nem volt cél, ez egy állomás volt. A cél az, hogy megdicsőítsük az Urat, éppen a küzdelmek közben, hogy célba érjenek az ügyek, hogy azok, akik a rabszolgaságban indultak, és most már nem önmagunkról beszélünk, nem Józsuéről beszélünk elsősorban, akkor is, hogyha az ő neve alatt említem meg ezt a dolgot, mert nem az volt a cél, hogy Józsué odaérjen másodmagával azok közül, akik kijöttek Egyiptom földjéről, hanem hogy Isten eszköze legyen abban, hogy emberek, kicsinyek és nagyok, fiatalok és öregek álma megvalósuljon. Mondhatnám azt is, hogy aludtak egyet, hogy aztán másnap az álmuk megvalósuljon, és ez az álom, ez a nem 40 éve, hanem 10-szer ennyi ideje, bár az idő számítása más, és egyesek szerint körül fele ennyi idő volt, amíg a rabszolgaság Egyiptomban tartott, de ebben most nem megyünk bele. Jó hosszú idő, sokszor 40 év telt el, maradjunk ennyiben ott Egyiptomban, és erről álmodoztak szüntelenül, hogy egyszer szabadok leszünk, egyszer beteljesülnek álmaink, egyszer nem kell engedélyt kérnünk arra, hogy létezzünk, egyszer betölt bennünket majd a szabadság öröme, Isten ígéreteinek a gazdagsága. És Józsué ebben lett eszközzé. És Isten azt akarja, hogy ebben legyünk az ő eszközei, hogy emberek szabadság álma megvalósuljon. Nincs nagyobb ajándéka Istennek ezen a földi életen belül, mint a szabadság, annak testi és lelki oldala egyaránt. Szabaddá akar tenni az Úr bűneink rabságából, testi megkötözöttségeinkből, de másféleképpen is el vagyunk kötelezve arra, hogy ezt a szabadságot szolgáljuk, és hogy az ígéret földje felé, Isten megígért szabadsága felé fordítsunk minden elkeseredett arcot, és azért hívjunk az Úrhoz, hogy ne csak bennünket tegyen szabaddá, hanem avasson fel annak eszközévé, hírnökévé, hogy erről másoknak is beszéljünk, és másoknak is segítsünk, hogy az ő álmaik is megvalósuljanak. Szóval Józsué az első személy, aki további eszközöket választ. Itt a történetünkben még két csoport van. Az egyik csoport azoknak a küldöncöknek, vagy vezéreknek a csoportja, akik szép mennek a nép közé, és elmondják, hogy ébresztő, talpra mindenki, mert elérkezett annak a pillanata, hogy miénk az ígéret földje, akik ébresztőt fújnak. Itt annak idején, amikor ezt a templomot építettük, hagytam az építőmesterek burjánzó fantáziáját kielégülni, és ez látható is a templom tetején, mert mondjuk ezek közül egy jelet én szorgalmaztam, picit nagyobbra sikerült, első pillanatban ez volt a benyomásom, mint ahogy szerettem volna, de aztán megszégyeltem magam, mert ha már akkor hadd látszódjon minél messzebbről ez a hatágú csillag, ami itt van fölöttünk a templomhajó fölött, ezért is megbékélés háza ez a templom, hogy hadd hirdesse azt, amit Jézus is akart, amiről Pál beszélt, hogy megbékéltesse a keresztfa által, nem elválassza, hanem megbékéltesse a két nemzetséget, azt, amelyiknek eleve adatott a szabadság üzenete, és azt, amely ennek a szabad, megváltott népnek a bizonyságtétele által kegyelemből befogadhatóvá válik Isten népe közé, pogányokat és zsidókat békéltesse meg. Ezért neveztük el megbékélés házának ezt a templomot. A tornyon ott van a kereszt, és a templomhajó felett ott van a bogendóvíd. De aztán, ha már így volt, a bárdogosok tovább alakítgatták a tornyokat, a vízköpők felett halak vannak fölakadva, nem kell mondanom, hogy mit jelképez a hal, és a profán tornyon, amiben a lépcső van, ahogy följutunk az orgonához, vagy a haranghoz is, annak a tetején meg ott van egy kakas. És nem azért, mert gesztust akartunk gyakorolni református testvéreink felé is, az sem lenne idegen tőlünk, hanem hát a kakas, amely a hajnalt kiáltja, nem a tűzvészre gondolunk, amely oly sokszor fölparázslott a vörös kakasra zsidó testvéreink városrészei, települései felett a keresztény Európa szégyenére, hanem arra a kakasra gondolunk, amely a hajnal közelettét jelzi, az itt a hajnalét, amely lezárja az éjszakát, amiről most is beszélünk, ami után jön a reggel, az új események, az új korszak, ami Izrael népe történetében mindig valahogy a vízzel is összefüggésben van. Hát amikor kijöttek Egyiptomból, akkor átmentek a Vörös-tengeren, ott is volt egy majdnem legyőzhetetlen akadály, mögöttük az üldöző egyiptomi seregek, előttük a tenger, és csak úgy lehetett átjutni rajta, mivel nem várták őket hajók, nem várta őket komb, hogy Isten ketté választotta ezt a vizet. Ugyanúgy, mint ahogy most a Jordánt. Kisebb víztömeg, de ugyanaz a csoda történt meg, a Jordán ketté választásánál is. Szóval új korszak kezdődött el. Új hajnal, új reggel Isten népe történetében. És ennek hírnökei voltak a vezérek és mások is. A vezérek, akik Józsué parancsát szétvitték. Józsué vette az Úrtól az üzenetet, adta tovább az alvezéreinek, mondjuk így, a csoportok, a gyülekezetek vezetőinek, és ők ugyanazt az üzenetet vitték hűségesen tovább, hogy elérkezett a szabadságnak a pillanata. Azt mondtam, hogy volt egy másik csoport is, nem biztos, hogy ugyanezek az emberek alkották ezt a csoportot. Ezek azok voltak, akik, mikor ketté vált a Jordán, akkor onnan, ahol a papok álltak, fölvettek egy-egy követ, és átvitték a szálláshelyre, mindenki szeme láttára, nem azért, hogy elhárítsák a kő akadályokat a vándorok elől, hanem hogy lerakják a szálláshelyen emlékeztető, örök emlékül, hogy az utánuk jövő nemzedékek is tudják, hogy igen, jártunk a Jordánban, ezek a kövek onnan valók, és ezeket akkor tudjuk csak kiszedni, hogyha nincs víz, ami elsodorna bennünket. 12 ember, akik köveket emelt fel a Jordánból, és azután elhelyezte emlékeztető jelül. De kik voltak még Józsué segítői? Volt egy különleges csoport, egy ütközésre kiválasztott csoport, ők voltak a papok. Ez egy valóban ütköző közeg, amelynek ütköznie kell a népért folytatott imában is, ahogy ezt Mózes is tette, ütközni kell az Úrral is. Akár azt is ki kell tudni mondani, hogy inkább engem törölj el a te könyvedből, mint ezt a népet. Kiknek kell tudni vitatkozni az Úrral is, mint Ábrahámnak is hajdan, de ahogy Mózes is tette, megrendítő, ahogy Istennek próbálja elmagyarázni, hogyha elpusztítod ezt az engedetlen, zűrzavaros népet, akkor azt fogják mondani az itteniek, hogy ugyan ahhoz volt erőt, hogy kihozd őket Egyiptomból, de ahhoz már nem volt erőt, hogy be is vidd őket az ígéret földjére. Nem engedheted meg magadnak ezt a blamást, mondanák így. Te ezt mondta volna ott Mózes, és Isten végtelen kedvessége, hogy úgy tesz, mintha meghallgatná Mózesnek a kérését. Nem arról van szó, hogy Mózes formálja át Isten eredeti akaratát, hanem Isten megengedi Mózesnek, hogy ugyanarra az eredményre jusson el, amit a kegyelmes Isten mindig is gondolt, mert Isten nem ellenség. Olyan fontos lenne itt hangsúlyoznunk itt is azt, hogy Istennek soha nem volt szándéka az embert elpusztítani. Amikor szinte megunásig ismételgetjük János evangélium a 3. részének a 16. versét, hogy úgy szerette Isten a világot, az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne el ne veszen, hanem örök élete legyen. Akkor ahogy ezt zsidó testvéreink is szövegelemzésnél mindig teszik, figyelembe kell vennünk, hogy milyen nyelvtani formában van ez a mondat, és azt kell mondanunk, hogy ez a szerette egy olyan múlt időben van, ami egy folyamatot jelent, egy általános állapotot. Nem volt más viszonya soha ehhez a világhoz, mint az, hogy szerette. Ja, hogy az ember úgy képzeli, hogy másképpen kellene szeretnie Istennek ezt a világot, vagy az ember nem szerette ezt a világot, és olykor nem szereti önmagát, és azt gondolja, hogy ő azt csinálhat, amit akar, és Isten szeretete abban mutatkozzék meg, hogy bármit rombolunk emberi kapcsolatainkon, vagy a világ állapotán, Isten jöjjön és mindig tegye rendbe utánunk a dolgokat. Nem irányíthatjuk Istent, és nem mondhatjuk meg, hogy hogy szeresse a világot, de hihetjük, hinnünk kell, hogy ő mindig szerette, sosem volt ellensége a világnak és az embernek, és az önmagával és a másikkal ellenséges embert, és a vele szemben is ellenséges embert is mindig szerette, és hitt benne, és Istennek ez a szeretete és hite törheti meg makacságunkat és keménységünket, és ébreszthet rá bennünket arra, hogy nekünk is ezt a valóságot kell tükröznünk, és ezért volt a Jézus kép a láthatatlan Istenről olyan meghatározó és új, olyan meghökkentően új. Mert sokak lelkében az volt, hogy Isten ellenség, büntet, számon kér, szüntelenül, és nem tudunk megfelelni, hétrét görnyedünk a parancsolatok alatt, és valami mindig elromlik, mert van egy kis gyarlóság is bennünk, és ha a dolgok elromlanak, örök bűntudatban és rettegésben kell valahogy áldozatokkal és egyebekkel könyörögnünk azért, hogy Isten ne taposson el bennünket. Micsoda félreértés, és ehelyett Jézus egy gyenge Isten képet hoz a szónak ebben az értelmében, hogy lehet számítani az ő kegyelmére. Sokan megbotránkoznak ezen, igazságtalanságnak tartják, hol az Isten igazsága. Az Isten igazságtalansága mindig messze meghaladja az embernek az igazságát, mert Isten úgynevezett igazságtalansága mindig a kegyelem irányába hat, és mindig dicsekszik Istennek a jósága és kegyelme az úgynevezett ember által értelmezett igazság felett. Visszatérve a papokhoz, akik ütköző szerepben vannak, akik ütköznek az örökkévalóval is, de akiknek más szempontból is előre kell menni. Hogy miért állt meg a víz, arra is kitérek majd, de így látványban, vagy így az első lépések megtételekkor körül úgy tűnt, hogy azért is akkor állt meg, mert voltak olyanok, akik bemertek lépni a vízbe. A Jordán körülbelül 40 méter széles folyó, szeszélyes folyó, hasonló a Tiszához, amelyről Petőfi írt csodálatos költeményt, a kedves Jámbor Szőke Tiszáról, ami aztán hát megvadulva tombol, lúga bőgve törte át a gátot, és el akarta nyelni a világot. Hát a Jordán is ilyen. Van úgy, hogy át lehet menni rajta gyalog, mert csak a közepén csordogál a víz, ha asszályos az idő, és hát van úgy, amikor a Hermon van olvadás van, vagy esőzések, akkor pedig hatalmas erővel száguld, sőt elönti az árterületet is, mert a Tiszához hasonlóan egy nagyon kanyargós folyócska Izrael vízkészletét hordozza. Mindenki tudja, hogy mi van a Jordánnal és a Genezáreti tóval, mert az a nagy vízgyűjtő, amiből egész Izrael a vizet nyeri. Szóval az emberek azt látták, hogy elindulnak a papok a vállukon az Isten jelenlétét jelképező ládában. Nem a ládában volt Isten, meg úgy nem is a templomban, illetve hát Isten mindenütt jelen van, de az, hogy Isten jelen van, arra az emlékeztetett, hogy a papok elindulnak és tesznek hitbeli lépéseket. Hogy az Úr velük van, hogy amit Józsué mondott, előre mondott, hogy meg kell tenni ezeket a lépéseket, és az Úr velünk lesz, és ne féljetek. Hát ezért jöttünk, mentünk át a könnyeknek a pusztaságán, hogy belépjünk az ígéret földjére, és most nem állhatunk meg, nem torpanhatunk meg, nem örökre alszunk itt el, csak egy éjszakát töltünk, hogy aztán másnap új nap virradhasson ránk, és beléphessünk az ígéretnek a földjére. Tehát az emberek látták elég jó nagy távolságból ez a 2000 singnyi, egy sing körülbelül fél méter. Tehát a 2000 sing az 1000 méter, körülbelül egy kilométer távolság, ahonnan az egész vándorló nép láthatta, hogy mi történik, jó rálátásuk volt az eseményre, megindultak ezek az emberek, és megütköztek ezzel a rohanó vízzel. Beléptek a folyóba, vállukon volt a láda, az úrnak terhe, amit a vállukon hordoztak, ezért nem kaptak örökséget sem, mert az ő örökségük az úr. És mondom, nekik kellett ütközni, nem mindenkinek. Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy emberek, amit más tesz, konkrétan esetleg, amit én ütközésben is olykor tettem, kijelentették, hogy ez nem az Úrtól van. És mindig próbáltam magyarázni, hogy lehet, hogy neked nem kell ütköznöd. De vannak, akiknek ütközniük kell, és nem azért, mert ennek örülnek. Isten látja a lelkem, hogy inkább kényelmes és békés ember vagyok, mint hogy bárkivel, hatalommal főleg ütközzem. De hát muszáj, ha az Úr elküldi az embert, és pedig azért, hogy ő ütközzön, hogy az ő nyomán aztán a többiek átmenjenek. Nem volt baj az sem, hogy Dávid ütközött annyit, mert valakinek meg kellett teremteni a békés jövő alapjait. Az egy másik kérdés, hogy Isten nem rábízta a templom fölépítését, hanem egy békésebb, kompromisszumkeresőbb személyre, Salamonra, de az nem baj, sőt, Isten akarata az, hogy némelyeknek ütközniük kell azért, hogy a többiek célba érkezhessenek és átérjenek a túlsó partra. Ezt látják a jövő felé néző emberek. Vannak, akik előre mennek, vannak, akik belépnek a vízbe, megállnak középen, dacolnak a folyóval, addig, amíg előttük, aztán mindenki át nem ér a túlsó partra, és amikor az utolsó ember is átért, akkor csatlakoznak a menetnek a végéhez. Ahogy az Úrról mondja az ige, elől és hátul körülzártál, 139. Zsoltárban, és fölöttem tartod a kezedet. Onnan vesszük, az Úrtól vesszük ezt a szolgálatot is, előre menni, és aztán utóvédként is a legutoljára átkelők mögé állni, még mindenki, ahogy az utolsó vers mondja itt, az egész nép teljesen átment a Jordánon. Természetesen nem mehettek át a papok a nép helyett a Jordánon. Nem dönthetünk, mi csak hirdetjük, mint Józsué Isten igéjét, halljátok meg az Úrnak a ti isteneteknek szavait, mondja Józsué. Kiküldhetünk másokat, hogy tegyék ugyanezt, fölszólíthatjuk a papokat, vagy papként beállhatunk a folyó sodrába, és dacolhatunk az elemekkel, mondom, a látvány az, és Isten ezt megengedi sokszor, hogy a látvány az legyen, hogy rajtunk múlott, valójában nem rajtunk múlik a dolog, az ő csodája ment végbe, de kinek-kinek magának kell a döntést meghoznia, hogy rálép a hitnek erre a bizonytalan útjára, ha meg akar érkezni a túlsó partra. Még egy néhány szót a csodáról, mielőtt bezárnám, amit mondani akartam. Természetesen vannak földrajzi feljegyzések arról, hogy megállt máskor is a Jordán. A 20. században is ez kétszer előfordult. A Jordánnak a völgye medre, ugyanis az afrikai árokban van, és ott nagyon gyakran volt földrengés. Ha beomlott az alámosott folyópart, akkor van egy 13. századi feljegyzés arról, hogy 10 órára megállt a Jordán, mert beomlott az egyik partja. A 20. században egyszer 24 órára állt meg így a Jordán, mire aztán a víz áttörte azt a gátat, ami egy földrengés nyomán ott keletkezett. De attól ez még Istennek a csodája, mert a csoda nem abban van, hogy az Úr újra meg újra fölülbírálja a saját fizikai törvényeit, hanem hogy abban a pillanatban, amikor erre szükség van, utat nyit a mi számunkra. Nem áll meg csak mindenféle emberi szóra, valaki nem akar a hídon menni, vagy csónakon átkelni, mint Illés tette, vagy utána Elizeus megüti a palástjával a folyócskát, és aztán átkel száraz lábbal, ő sem ütögette állandóan, ez egyszer előfordult, és a csoda is abban van, a Vöröstengernél is ebben volt. Nem érdekes az, hogy meg tudjuk-e magyarázni, vagy nem. A Biblia ezzel a részével a dolognak nem foglalkozik. Emberi gyengeségünk az, hogy azt hiszük, hogy amit meg tudunk magyarázni, az nem csoda. Hát dehogy nem csoda. Az egész életünk az, és Isten jelenlétének a csodája pedig abban van, hogy amikor szükség van, amikor útra van szükség, akkor ő úgy intézi az életnek a rendjét, hogy mi tovább juthassuk. Mondom, nem naponta történnek meg ezek a dolgok. Vannak kis csodák, amik naponta történnek meg, de Isten népe életében is szükség van ezekre a megtapasztalásokra, ezekre az egyszeri eseményekre, amikben nyilvánvaló az, hogy az Úr velünk jön az úton, és be akar segíteni a célba. Elgondolkozunk egy kicsit ezen a Jordánon való átkelésen, és ezzel szeretném befejezni az amerikai, afroamerikai gyülekezetek életében, még a rabszolgaság idején is az egyik kedvelt téma volt. Ezt dolgozták fel sok gospelben, spirituáléban. A Jordán, amin átkelve megérkezünk a szabadságnak a világába. Isten két ilyen ponton vitte át a szabadságba az ő népét, mint mondtam, Egyiptomot és a pusztát, a kikerülhetetlen pusztát, és egy víz választotta el, és a pusztát és a hazát is egy víz választotta el egymástól. Valahogy úgy, ahogy ebbe a világba is különleges, titokzatos módon érkezünk, ki tudja honnan, mondhatnánk, ha nem hinnénk abban, hogy Istennek terve van velünk, és így megyünk ebből az életből el. A következő lépést, amit az örök élet felé tehetünk, hitben tesszük meg. És abban a hitben, hogy nem a semmibe, nem egy rosszabb világba érkezünk meg. A Biblia úgy beszél erről a földi életről, ami nagyon izgalmas, nagyon érdekes, de nem az élet, ami itt van. Nem az az élet, hanem ez az életnek a küzdelmes része. Ez az életnek a munkával összefüggő része. De a megérkezés, a dicsőség az azon túl van. A hazába érkezés. Atyámházában sok lakóhely van, mondja Jézus, ha nem lenne, ezt is megmondtam volna nektek. Elmegyek. Ez, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, ez azt jelenti, hogy átmegyek előttetek a folyón. Ezért mondjuk újra és újra a hitvallásban hangsúlyozottan, hogy meghalt és eltemették, alászállott a poklokra és harmadnapon halottaiból föltámadt. Átment a folyón, hogy megérkezzék oda, ahol helyet készít nekünk, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk. Isten tehát nem csak kihozni akar a pusztából, hanem bevinni akar a dicsőségbe, a győzelembe. És eközben csodákat akar megtapasztaltatni velünk. Tele van a szívünk hálával, hogy új hajnalra fogunk ébredni életünk konkrét jelenlegi időszakában, és utunk végén egyaránt majd legyen áldott ezért az ő neve. Amen.